Isten igéjét olvasom, testvéreim. Pál apostolnak Timóteushoz írott második levele, negyedik részéből, a 6-tól 18-ig terjedő versekig, válogatott versekből, a következőképpen. Mert én nem sokára feláldoztatom, és elérkezett az én elköltözésem ideje. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró a ma napon, de nem csak én nekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését. Igyekezz, Timóteus, minél előbb hozzám jönni, mert Démász engem elhagyott, mivel ehhez a világhoz ragaszkodott, és elment Tesszalonikába. Egyedül Lukács van velem. Márkot vedd magad mellé, hozd el magaddal, mert hasznomra van a szolgálatban. Tükhigoszt elküldtem Efézusba. Köpenyemet, amelyet Troászban Kárposznál hagytam, hozd el, amikor jössz, hozd el a könyveket is, de főként a pergameneket. Első védekezésem alkalmával senki sem volt mellettem. Mindenki elhagyott. Ne számítson ez bűnnek nekik. De az Úr mellém állt, és megerősített, hogy elvégezzem az ige hirdetését. És a pogányok valamennyien meghallják azt. Azután megszabadultam az oroszlán torkából. Meg is szabadít engem az Úr minden gonosztól, és bevisz az ő mennyei országába. Övé a dicsőség, örökkön örökké. Amen. Kedves testvéreim, különös örömem volt ma délelőtt. Felkeresett egy fiatal asszony, fiatal édesanyja, és olyan kérdést tett föl nekem, ami sokak kérdése lehet, az ő engedélyével mondom a történetét. Fiatal, tehetséges, leányként a társaság középpontja volt nagyon sokszor. Itt-ott az ital is megérintette, de azután jó házasságában és a kisgyermekével úgy a helyére került. Egyszer csak az alkohol újra megjelent az életében. És amikor már nappal is, sőt, egyre gyakrabban a pohár után kellett nyúlni, és a depresszió szélére került, megijedtől az örvénytől, amiben úgy tűnt, hogy vele szédül az élete. És voltak, akik segítettek neki, eljutott az alkoholmentő missziós hetekre. És ott azt mondta, hogy az első héten szinte végig sírta a hetet, és tette le a bűneit Isten színe elé. És olyan öröme lett, és olyan kapcsolata Istennel, hogy ez azóta is tart. És ő most azért jött be, hogy nem tudja, hogy Jézus hogy fér bele ebbe a kapcsolatba. És elkezdtünk beszélgetni. Azt mondta, egyébként se tudom, értem igazán Jézus személyét. Mert hát ő imádkozott az Atyához, most ő lett volna Isten. Meg a Szent Háromsággal se tudok mit kezdeni. Arra kért, mondta, hogy bocsássak meg, hogy ilyen kérdése van, hogy próbáljam elmondani neki. Én először arra gondoltam, hogy itt valami hamis hitről van szó, valaki életében olyan élmények történtek, amik végül is nem. Azt az igazi, valós eredményt hozzák, de ahogy beszélgettünk tovább, egyszer csak kiderült a számomra, hogy ez a fiatal asszony Jézus keresztjénél tette le a bűneit, csak fogalma sem volt róla. És az az Isten, akit ő befogadott az életébe, azt az Istent úgy hívják, hogy Jézus, csak ő ezt se tudta. Nagy örömmel fedezte fel. Ahogy elkezdtünk beszélgetni, hogy de hiszen Isten jött test közelbe Jézusban. Mi kapcsolatban se tudnánk kerülni vele, és értette a hasonlatot, hogy a hatalmas, végtelen Isten ember szintre transformálta magát Jézus személyében. Még hogy jobban képbe legyünk, azt is elmondtam neki, hogy ha hatalmas erőmű árammennyiséget ránk engednék, porrá égnénk. De ugye 220-ra voltban, meg amperban, meg ahogy ehhez én nem értek, transformálják, és egyszer csak használható lesz a mi szintünkön, világosság támad, fűtés. Isten Jézus Krisztusban eljött a mi emberi hullámhosszunkra, és így írja a Biblia, mert azt is megkérdeztem tőle, hogy onnan induljunk ki, hogy a Biblia számára érvényes isteni kijelentés, vagy nem? Hát persze, hogy az. Akkor hallotta, hogy elmondtam, hogy a Kolossei levélben azt olvassuk, hogy Krisztusban lakozott az istenség egész teljessége testileg. Másutt azt mondja Jézus, én és az Atya egy vagyunk. Aki engem látott, látta az Atyát. Sőt, folytattuk, és azt mondtam, hogy a Szentlélek is ugyanaz az Isten. Az Úr pedig a lélek. Ezt olvassuk az igében. Ugyanaz a Jézus, ugyanaz az Isten, csak más halmazállapotban. Bocsánat, hogy így fejezem ki. Mikor Jézus készült a mennybe visszatérni. Azt mondta a tanítványainak, jobb nektek, hogy én elmenjek, mert ha el nem megyek, nem jön el hozzátok a Szentlélek. Márpedig, ha én testben itt vagyok veletek, akkor tárgyalhatunk, de a szomszédvárosban már nem. Meg a másik országban, meg a föld másik pontján nem találnak engem. Ha pedig elmegyek, és elküldöm az én lelkemet, tulajdonképpen lelke által az Úr jött vissza, hát amikor én befogadom Jézust hittel, Úrnak, megváltónak, ő a Szentlélek által vesz lakozást bennem. És olyan boldog öröme csillant fel a fiatal asszony szeme, hogy tényleg itt egy Istenről van szó. Hát amikor teremt, az Atya, az ige által, az Jézus, az ige, ugye az ige testélet, kezdetben vala az ige Istennél, vala az Isten, vala az ige, és minden ő általa lett, ami lett, és ott lebegett a Szentlélek a vizek fölött. Ez csak a mi szűk emberi logikánkkal nem ragadható meg, de Isten gondoskodott róla, hogy kijelentse nekünk, próbál úgy alkalmazkodni hozzánk, hogy érthető legyen a számunkra. Mindig ugyanaz az Isten cselekszik, amikor teremt, megvált, amikor a te életedben valamit cselekszik. Ugyanaz az Isten, aki Jézusban eljött ember hullámhosszon. hogy fölhasználhassuk, megragadhassuk, befogadhassuk. És a Szentlélek által végzi ezt az áldott munkát. Nagy örömmel adtunk hálát ennek az Istennek. És nagy örömmel mondta ki a fiatal asszony testvérem is, hogy köszönöm, Úr Jézus, hogy te az én életembe jöttél. És én nekem ez volt a csodálatos, hogy ez a fiatal asszony a szülés menetéről semmit nem tud, és mégis megszületett. Hogy erről nem volt látása, összefüggése, de amikor odaborult a bűneivel, és sorolta, és kiöntötte az Istennek, hát hol van a mi bűneink megoldása? Jézus keresztjénél járt. Csak ezt ő még akkor nem fedezte föl. És amikor befogadta az Urat, hiszen Isten akaratát akarja egész szívével cselekedni. Ő maga fogalmazta meg a végén, mert minden este itt volt, hogy ugye akkor az történt, amit így mond Jézus, hogy az ajtó előtt állok és zörgetek, és aki megnyitja, meghallja a szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és életközösségre lépek vele. Mondom, pontosan, szó szerint. Ó, de jó, hogy eljött, neki is, nekem is, de hiszem, hogy még másoknak is, mert nagyon fontos látnunk, és ez történt Saul Pállal, a heti történetünk során, ami ezzel a fiatal asszonnyal, láttuk őt az Isten országán kívül. Mennyi kárt tett ez az ember. Istenét buzogva, nagyon derék ember volt ő a maga nemében. De egy ilyen derék ember, él, vallásos, ennyi kárt, ártalmat áraszt szét maga körül, üldözi azt a Krisztust, akit az Isten ide küldött megváltónak. Aztán láttuk, hogy Isten ő érte is mindent megtett, hogy újat kezdhessen. Az a Jézus, akit ő üldözött, ő érte is odaadta az életét a kereszten. Számára is takarékba tette, ha szabad ezt a szót használni, a bűnbocsánat és az új élet ajándékát. Láttuk a nagy fordulatot, amikor személyesen szólította meg őt az Úr. És ő kimondta az Isten országa alapmondatát, mit akarsz, Uram, hogy tegyek? Láttuk, hogy helyén van már, visszatalált Isten országába, Isten szeretet irányítása alá. És tegnap este próbáltuk számba venni élete lényegét, így fogalmaztam a címet, ember, aki mennyei programot él. És evangelizációs hetünk záró alkalmának a címe így hangzik, ember, aki célba ér. Igaz, az apostolok cselekedetéről írott könyv befejeződik ott, hogy megérkezik Rómába és fogságba kerül. Nem írja le Pál apostol halálát, nem. Gondoskodott arról az Isten, hogy ne az ő mártír halála körül forgolódjunk, hanem Jézus keresztje körül. Pál se igényelte volna ezt. De látjuk a fölolvasott igékben, hogy a halála előtti pillanatok, utolsó időszak összegzésében, fiatal munkatársának, Timóteusnak, ő leírja tulajdonképpen összefoglalva életét és halálát, bizonyára nyilvánvaló volt előtte, hogy hamarosan bekövetkezik a mártír halála. Így olvastam az igét, mert én nem sokára feláldoztatom, és elérkezett az én elköltözésem ideje. Három kis mondatba összefoglalja az életét. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Mennyi minden tartalmaz ez a három mondat, de most ne ezekre figyeljünk, hanem arra, hogy az apostol a halálára tekint. Így olvastam, elköltözésem ideje beállott. Ez a szó főnévi formában, hogy elköltözés, itt szerepel egyedül a Bibliában. Analűzis szó a görögben. Egy speciális kifejezés volt, és Pál most nem azt mondja, hogy a halálom eljött, hanem ezt a különös szót használja, és néhány fogalmat a profán görögben, hogy amikor kimondták ezt a szót, ő is hallotta ezt sokszor, hogy is, mire is használták. Ezt a szót használták arra, amikor a pásztorok egy területen befejezték a legeltetési munkájukat, már le is legelt a nyáj mindent, és fölszedték a sátrat. És egy jobb helyre mentek, ahol a sátrat újra leverték. Ezt a szót használták, Pál is biztosan sokszor hallotta, amikor eloldották a hajót, és az elindult a túlsó partra. Ugyanezt a szót használták, akkor is, amikor az igavonó állatokról levették a jármot, és nem kellett tovább már dolgozniuk, befejezték a munkát, és szabaddá lettek tőle. És ugyanezt a szót használták akkor, amikor a foglyokról levették a bilincset. Ez volt az analízis. Megszabadultak a bilincseiktől. És Pál most, amikor a halála közvetlen közelében van, ezt a szót mondja: Timóteus, az én analűziszom, az én elköltözésem ideje eljött. És nem pánikol itt Pál, hogy Timóteus most akkora búcsú, de most mi lesz, most hogy is, meg hogyan tovább, lejárt a feladatom. Elvégeztem. Miért maradnék tovább? Elindulok a túlsó partra. Nem a halálba készült ő. Haza. Abba az otthonba, amelyet elkészített neki az ő ura is, amit meg is mondott világosan. Eddig tartott a mandátum, a küldetésem, most elköltözöm, ahol már nem lesz bilincs rajtam. Miközben ő ezt leírja, még bilincsben van. Fizikailag is. De mennyi nyűg, mennyi minden tépte ezt az embert. És mondta ő, írja a Filippi belieknek, hogy nékem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. Kívánnék elköltözni, és a Krisztussal lenni, mert az sokkal inkább jobb. Tudott valamit az apostol, de azért nem ilyen könnyedén hangzik ez az ő száján, a leveleiben is ír erről, hogy nem kívánunk levetkőzni. hanem kívánnánk már fölöltözni az újat. De mégis, milyen különös, hogy ez az ember elköltözésről beszél, nagyon nagy út ez, de eljön a hazaköltözés ideje. És ebben ő neki teljes bizonyossága van. Tudjátok, ahogy figyeltem az igét, valami nagyon meglepett. Először olyan méltatlannak is éreztem. Itt van Pál, az öreg, az öregedő. Azt mondanánk, hogy legalább egy szép nyugdíjat neki. Hát milyen nagy munkát végzett, hogy Isten egy olyan nyugalmas szakaszt adna az életének valami ezüst alkony, arany alkony, mondjuk mi ezeket a kifejezéseket, hogy megpihenjen, hogy babérkoszorús Pál ott lenne, akitől úgy mindenki elbúcsúzik, aki úgy visszatekint az eredményekre, úgy számba veheti, és valami ünnepélyes, nagy élmény lesz ez az elköltözés. És akkor mit látunk? Zajlik az élet, faképnél hagyja az egyik segítője, Démás engem elhagyott a jelenlevő világhoz, ragaszkodva. Timóteus, gyere hozzám, de hozd Márkot is, mert nagyon egyedül vagyok. Meg Timóteus, a köpenyemet ott hagytam Kárposznál. Hideg a cella, fázom. Hozd el azt is magaddal. Értjük, testvéreim, hogy Isten nem adott valami kivételes extrát Pálnak, hogy azért az utolsó évekre teljes nyugdíj vagy emelt vagy akármi más, hanem itt van az apostol, fázik is, meg közben megy az élet tovább, őt meg le fogják fejezni. Ugye érzitek, hogy itt ez valami méltatlanság. Ugyanakkor ez az apostol nem áll meg, hanem azt mondja, hogy elküldtem Tükikosz Efézusba, Titusz Dalmácia, mint egy hadvezér, vezényel. Ott, onnan a cellából, nincs nagy terep, de mondja, elvégzi a dolgát, és egyszer csak menet közben hazaviszi az Úr. És tudjátok, hogy megörültem, amikor ezt így megértette. Hogy nem kell nekünk akkora nagy körítést tenni magunk körül, hogy hogy is és mint is. Hát így dolgozik a mi Urunk, hogy egyszer csak kiemel, megáll a szíved, nem áll le a forgalom, még a troli se, egy pillanatra se. Legfeljebb, ha a trolin vagy, amikor megáll a szíved. Minden megy tovább. Többi ember is megy, a hívő testvéreid is mennek. Igaz, megállnak, megrendülnek, átgondolják, mozgásba jönnek, de azt mondja az Úr, hogy én életet adtam nektek. És ezt az életet, a nagybetűs életet, ti élitek, és egyszer csak eljön az elköltözésetek ideje, és akkor átviszlek az én országomba. Így is lehet, hogy tanuljuk tőle, hogy is van ez, hogy menet közben, vagy hogy lesz ez, hogy nem jajgat itt Pál, hogy jaj, mi lesz itt, hanem intézi. És még azt se lehet mondani, hogy amikor Pál meghal, akkor körülötte valami sikermező van. Mert igaz, hogy mi innen nézve látjuk már, hogy az egész világra elvitte az evangéliumot, kicsit nagy szavakkal, de ő azt látta, hogy itt is tévtanítók vannak, ott is megbomlott a gyülekezet rendje, oda is gyorsan írni kell, hogy ne csináljátok, meg hogyan. Amikor Pál meghal, akkor nem áll össze a kép neki. Eszembe jutott egy sokkal korábbi honfitársa elődje, Ábrahám. Ugye, akinek azt mondta az Isten, hogy nagy néppé teszlek, a tiétek lesz a föld, amit a láboddal bejársz, és a te magodban megáldatnak a föld minden nemzetségei. És akkor meghal Ábrahám felesége, akkor úgy kell neki a felesége számára sírhelyet venni. Hát micsoda Isten az, aki azt mondta, hogy a tiétek lesz az egész. És pénzen vesz sírhelyet a feleségének, és abban a sírba temetik el őt, hogy milyen hatalmas dolog ma látni, hogy az Isten minden ígérete beteljesedett. Pálnak nem az volt a dolga, hogy az ő sikereit csokorba gyűjtse, hanem az, amit mondott, hogy futásomat elvégezze. A nemes harcot megharcolja. És ennek ilyen hétköznapi részletei voltak, és végezte, és harcolta meg. Ma is így megy, testvéreim. Az élet nem áll meg, a világ megy tovább, miközben milyen nagy dolog a magunk, vagy szeretteink halála. És kezemben van egy bizonyságtétel. Engedjétek meg, hogy olvassak belőle. Ez szintén az özvegy jóváhagyásával teszem, hogy értsük jobban lefordítva a mai időkre azt, amit olvastunk itt Pál apostol életéből. Olyan házaspárról van szó, akik fiatalon elhívást nyertek a szolgálatra, nem lelkipásztori szolgálatra, majd a lelkipásztori szolgálat is csatlakozott a férj életéhez. Végig küzdötték, szolgálták az életüket, fölnevelték gyermekeiket, útra bocsátották, szolgáltak tovább az Úrnak, úgy érték meg öregségüket, azaz, hogy még nem is olyan öreg kort, hiszen a férj a 70-es évei elején költözött haza, Pál apostol szavát komolyan véve. Ebből a vallomásból hadd olvassak. Most ősszel, 2007, lesz 3 éve, hogy kiderült, a férjem súlyos beteg, tele van a gerince rákos csont áttéttel. Egy nagyon nehéz fél év következett. Ezután Isten adott még másfél évi megerősödést, ez év januárjában végképp ágynak esett, és júniusban elhunyt. Nagyon jól esett, hogy sokan szeretettel gondoltak ránk, és erősítettek. Többen kérték, foglaljam össze, hogyan éltük meg a nehéz időket. Először is szembesültünk a halálos betegség kilátásaival. Beszéd téma lett. Egyszer így szólt a párom, úgy néz ki, hogy itt kell hagynom téged. És ezen bizony sírdogáltunk nem egyszer. De sose hagytuk ennyiben, hiszen tudtuk, hogy az Úr Jézus az ő halálával, feltámadásával örök életet adott nekünk. Amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette Isten az öt szeretőknek. Így aztán, mondhatom, a halál közelsége már nem árnyékolta be az életünket, hanem ez a reménység beragyogta a napjainkat. Mondom a napjainkat, hiszen nem tudtuk, mennyi időnk van még együtt, és nem is méricskéltük. Persze azért a hívő embert is megterheli ez a feszültség. De minden nap örültünk az aznapi örömöknek, és igyekeztünk ellátni az aznapi feladatokat. Pál apostol sem beszélt félvárról, a halálról. Ő is többször szembesült vele. A halál ellenség, a halál szenvedés. Nem abban van a mi vigasztalásunk, amit manapság néhány könyv állít, hogy barátkozzál meg a halállal, a halál megváltás csupa jó, szép, azaz igazi megkönnyebbülés. Ezek nem igazak, nem Isten valóságos és szent igéjén alapulnak. Ezért ne is higgyünk ezeknek. A 2 Korintus 5.2.9-ben ismételten írja Pál apostol, sóhajtozunk ebben a testben. Mi is, akik a sátorban vagyunk, megterhelten sóhajtozunk, minthogy nem szeretnénk ezt levetni. De bizakodunk, és inkább szeretnénk kiköltözni a testből, és hazaköltözni az Úrhoz. Ezek a sorok is mutatják, hogyan tevődött át a súlypont az ő gondolataiban is. Ő is gyötrődött, nehéznek tartotta a szenvedést, annak a kilátásait. Hogyan vetkőzzük le ezt az emberi testet? De a végén odajutott, hogy inkább szeretnénk mégis levetkőzni, mert az Úrnál lenni sokkal inkább jobb. De bizakodunk. És az a bizakodás nem abban áll, hogy míg élünk, remélünk. Persze, hogy imádkozunk naponta. Istennek szabad keze van, bármikor adhat könnyebbedést, bármikor felfelé ívelhet az állapotunk. Ezt mi is megtapasztaltuk. Kaptunk még másfél év könnyebbséget. Istennek szabad keze van velünk. Ha egyszer szembesültünk is azzal, hogy egyre közelebb a határidő, amit mi persze nem tudunk, hála Istennek, nem ennek a szorongása kell, hogy beárnyékolja a napjainkat, hanem annak a reménysége ragyoghatja be, hogy hova vezet ez az egész. Ez a reménység bizalom az Úr iránt, ez ad erőt a nehézségekben is. Voltak nehéz hetek súlyos szenvedésekkel, amikor mi is átéltük, hogy nem jó már itt. De örömöket is említettem. Örömet szerzett a tavaszi madárdal, ahogy behallatszott az ablakunkon, meg a felmagasodó orgonabokrok szépsége és illata. Bár itt az Édenen kívül ilyenek az állapotok, betegség, fájdalom, gyötrelem, baj, körülöttünk dúló gonoszság, romlás, Istennek azonban nagy kegyelme, hogy mégsem vont meg minden szépséget ebből a természetből. Igenis, örülhetünk neki. Az ördög meg akar vakítani, függönyt akar húzni elénk, hogy csak a rosszat, csak a lefelé menőt lásson. De nyisd ki a szemed, és vedd új hegyre, hogy mi mindennek lehet örülni. Halála után 2 héttel volt a 45. házassági évfordulónk. Az a 2 hét a 45 évhez képest már nem számít. Mi ünnepeltünk előre, és sorra vettük az éveket. A párom különben is rendszerező, mérnöki pontosságú ember volt. Hát a közös életünkről is készített egy táblázatot. Kezdve onnan, hogyan ismerkedtünk meg, hogyan kerültünk közelebb egymáshoz. Emlékszel, hogy is volt? Végig sorba vettük az éveket. Gondolhatjátok, nem egy délután végeztünk. Sok-sok nap kedves programja volt, hogy végig gondoltuk az életünket, Isten csodáit, ajándékait, a sok-sok örömet. Ez a lista megvan, és meghagyjuk a gyerekeinknek. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről, mondja a Zsoltáros. Ahogy egyre gyengült a párom, egyre többet gondoltunk az elválásra, a hazamenetelére. De még az utolsó nap sem tudtuk, hogy az lesz az utolsó. Még hónapokkal előbb mondta egyszer, aztán ne szomorkodj, hogyha elvisz az Úr. Ezt nem tudom megígérni, válaszoltam, de az biztos, hogy Isten kegyelmében maradunk mind a ketten. Mert valóság az, ahogy a Heidelbergi KT, amely hitünk lényegét foglalja össze a Biblia alapján, első kérdése a vigasztalásról beszél. Mi néked életedben és halálodban egyetlen egy vigasztalásod? Fontos, hogy személyes a kérdés, és egyes szám első személyben szól a válasz. Az, hogy mind testestől, mind lelkestől, mind életemben, mind halálomban nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, a Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett. Nem csak úgy általában, az enyémért. Fel tudod sorolni, mi az a minden bűnöd, amiért ő tökéletesen eleget tett, és engem az ördög minden hatalmából megszabadított. Meg kellett, tudod konkrétan, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül egy hajszál sem eshetik le a fejemről. Nagyobb bajok is szoktak érni, mint egy-egy hajszálunk elvesztése. De ez a megfogalmazás azért van a Bibliában, hogy tudjuk, a legkisebb dolgainkra is gondja van Istennek. Sőt, minden az én üdvösségemre kell, hogy szolgáljon, ami csak ér. Így folytatja, ezért ő szent lelke által az örök élet felől engem is bizonyossá tesz. Bizonyossá, nem csak úgy, hogy talán, lehet, hát ha mégis, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy ezentúl ő neki éljek. Ez az ezentúl mától kezdve értendő. Nem tudom, milyen hosszú lesz, de az ezentúl az Úr Jézusé legyen. Mindnyájan szembesülünk a magunk és szeretteink elmenetelével, az életünk fogyásával, betegséggel. Szembenéztél már vele, aztán megbeszélted Istennel, mert a szembenézés önmagában csak elkeserít, kétségbe ejt. De ne maradj így, hanem beszéld meg Istennel, és beszéld meg a családoddal. Ne legyen ez tabu téma, legyen beszéd téma. Ha kölcsönös tapintat címén elfojtjuk kérdéseinket, szorongásainkat, ez kínos színjátékba visz, amely minden érintett szereplőt megterhel. Ehelyett erősíthetjük hitünket a szabadító Jézus Krisztusban, aki kihúzta a halál fullánkját, ezért megtelhetünk vigasztalással. Ahogy az apostol írja, minden nyomorúságunk ellenére csordultig lehetünk a tőle kapott örömmel. Az Úr áldjon meg ezzel mindnyájunkat. Így is lehet, testvéreim, őszintén. Csak részleteket olvastam, de nagyon személyes és nagyon igaz a vallomás. Valahogy úgy, ahogy itt az apostol beszél, nem tagadja le a nehezeket, nem félvárról beszél, és mégis valami olyan valóságról beszél, amelyet megirigyelhetünk mindannyian, és amikor evangelizációs hétünk végéhez értünk, válaszolnunk kell az igékre. Hogyan tovább? Én egy ajánlást teszek, testvéreim. A következőt. Legyen ez a válaszunk. Hű Jézusom kezébe teszem kezem belé. Ő életem vezére vezet hazám felé. A keskeny úton járok, de ő közel van ám. Magasból vett világot az ő keresztje rám. S ha nem tudom azonnal, hogy Jézus mit kíván, várok, szemébe nézek, szívem nyugodt vidám. Mi boldog édes érzet, Úr ő éltem fölött. Szívem nem ismer kényszert, önként szolgálom őt. S ha szenvedés baj érne, s az utam is sötét, az Úr keresztje fénye annál dicsőbben ég, s tudom, hogy még dicsőbb fény ragyog majd érre ám, ha majd a mennybe érvén belépek ajtaján. Imádkozzunk, testvéreim! Hatalmas Istenünk, köszönjük, hogy Jézus keresztjén legyőzted a halált, és az ő föltámadása által az elmúlhatatlan életet hoztad be a mi számunkra is. Hiszem, Uram, hogy nem csak az én szívemben fogalmazódott meg a vágy, hogy olyan jó lenne így élni, és olyan jó lenne így elköltözni, hanem sokunk szívében, életében ezen a héten a te igéid először vagy újra föllobbantották a lángot, és olyan jó volt délelőtt látni fiatalasszony testvérünk friss boldogságát, örömét, és átélni újra, hogy nem elméletről van szó, hanem valóságos életről a te igéidben. Dicsőséget adunk neked, és kérünk, folytasd a munkád bennünk, velünk. Te hallod a mi imáinkat, sóhajunkat, vágyunkat, kérésünket is, többet cselekszel, mint amit elmagyarázni, kérni vagy elgondolni tudnánk. Ezt az életteremtő, örök életet teremtő munkát vidd tovább, kérünk, mindnyájunk szívében. Amen.